És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150. Zsoltár első versét. A 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg az újszegedi és honvédtéri gyülekezet közös kórusát. Szeretettel köszöntünk benneteket. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvérek, keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. A 431. dicséretünket, ami így kezdődik, Úristen, kérünk tégedet. 431. dicséretünket énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy ma is téged dicsőíthetünk egy gyülekezet közösségében is. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk gondviselő szeretetedért és megváltó kegyelmedért. Köszönjük néked, hogy elküldötted az Úr Jézus Krisztust, hogy ő általa örök életet nyerjünk. Köszönjük néked, hogy ő hozzá hívsz bennünket ma is, hogy benne higgyünk, ő benne reménykedjünk, egészen rábízva magunkat, életünk legyen az ő nevében. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki hozzá kapcsolsz a te fiadhoz már a keresztségben is. Kérünk téged arra, hogy áld meg most azt a kisgyermeket és családját, akit megkeresztelünk. Kérünk téged arra, hogy legyél közöttünk, és szólíts meg minket az ige hirdetés által. Te ragadd meg a szívünket, te vonjál bennünket közelebb fiadhoz. Köszönjük néked, hogy téged magasztalhatunk, Jézus Krisztusunk, aki eljöttél erre a földre, és megváltónká lettél. Köszönjük néked testet öltésedet, dicsőítünk kereszt halálodért, feltámadásodért, és mint megdicsőített Urat, úgy látunk téged, és így hódolunk előtted. Kérünk téged, hogy vonn magadhoz a szívünket ezen az alkalommal lelked által. Hadd engedjünk a léleknek, az ige munkájának szívünkben, életünkben. S hadd higgyünk te benned. Hadd erősödjünk, hadd újuljunk meg ebben az irántad való bizalmunkban, szeretetünkben. Kérünk, ölelj körül most bennünket ebben az új templomban. Áld meg együttlétünket. És mindazokat a helyeket, ahol a te neved hirdettetik a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk. És hozzájuk menve Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves Jóska és Marian, jelentős és örömteli esemény tanúi lehetünk, de önmagában jelentős és örömteli esemény, hogy nővérkéje Eszterke után most a hugocskáját is befogadjuk a keresztség jelével Isten szövetséges népének tagjai közé az Úr nevében. De ennek a jelentős és örömteli eseménynek a fényét ma az is emeli, hogy új templomunkban először történik ez a szertartásunk. A kis Leát kereszteljük itt legelőször. Az, hogy Isten szövetségének a jele reá kerülhet, hálára indít mindnyájunkat. Hálásak vagyunk az ő életéért, az édesanyja életéért, az eddigi hónapokért, a benne kapott sokféle örömért, és mint református keresztjének mindenek felett azért adunk hálát, hogy egyáltalán létezik Isten szövetsége. Hogy nem kell azon kívül élnünk, a szövetség áldásaitól, ajándékaitól távol, hanem abban élhetünk. Hálát adunk Istennek, hogy létezik az Istennek nem csak egy szövetséges, hanem létezik egy szövetséges népe, az egyház, és az itt lehet a mi gyülekezetünkben is. Hála Istennek, hogy mi magasztalhatjuk most őt az ő szövetségért és az ő szövetséges népért, amiben most bekerülhet ő is. Az, hogy az Isten szövetségének a jele most reá kerülhet, elgondolkodtat azon, hogy ez a szövetség kegyelmi szövetség. Isten egyedül az Úr Jézusnak a haláláért, az ő vére érdeméért fogadja be szövetségébe őt is, mint ahogy mindnyájunkat. Mindig is úgy volt, hogy nem emberi érdemek szerint, sőt, minden emberi érdem ellenére fogadott valakit Isten a vele való szövetséges viszonyba, kapcsolatba, szeretett közösségbe. Mindig az volt ennek az ára, akár az régi időkben Jézus előtt, akár Jézus után. Mindig az volt az ára, amit Jézus teljesített a Golgotai kereszten. Az ő vére, az ő áldozata. Egyedül azért az áldozatért, ingyen kegyelemből. Ezért fogadott Isten minket is, és fogadja most őt is az ő szövetségébe, az ő szövetséges népébe. Fontoljátok meg ezt a dolgot. És amikor most hálásak vagytok, és megfontoljátok Isten kegyelmét, amit a szövetségbe megnyilvánul, annak megfontolására is kötelez benneteket, hogy neveljétek őt is az Úrnak a Bibliába adott útmutatásai szerint. Ő hadd határozza meg a gondolkodásatokat, szavaitokat, tetteiteket, egész otthoni magatartásatokat, és akkor az ő nevelgetése, vagy az ő nevelgetésük során nem a magatok feje után, nem a divatok után mentek, hanem az örök igazság, az Isten igéje után, és ezzel teszitek neki is, meg magatoknak is a legnagyobb jót. Akkor szeretitek őt igazán, ha, mint az Úr szövetségesét, kegyelemből szövetségbe fogadott kisgyermekét, az ő intése szerint nevelitek. Szeressétek őt is, őket is, egymást is, mindnyájan ezzel a szeretettel. Mint tapasztaltátok és tudjátok, baráti és testvéri szívvel állok és állunk mellettetek, imádkozva értetek egy gyülekezetben is, hogy örömmel teljesíthessétek feladatotokat. Legyetek hálásak az Úrnak, gondolkodjatok a kegyelmén, a szeretetén mindig, és neveljétek őt az ő intései szerint. Most miután azzal a szándékkal hoztátok őt ide, hogy a keresztség jelével Isten szövetséges népe közé fogadjuk, kérdezlek benneteket először is. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén, Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadjuk? Ha igen, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy e kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről a hitről majd ő maga is önként tegyen vallást a gyülekezet előtt konfirmációjakor? Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most jöjjetek, testvéreim, és közösen mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén Anyaszent Egyházat,
Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Lea, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldásá is lehess. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg újra az énekkar szolgálatát. Thank you.
Kedves testvéreim, énekeljünk mi is, addig a kórus fel tud menni a karzatra. A 255. énekünk első három versét énekeljük. A 255. dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 11. részéből, a 28. verstől a 30. versig terjedő szakaszból. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap hallottuk, hogy ebben az új templomban is a meghalt és feltámadott názáreti Jézusnak kell a középpontban állnia, aki igéje és lelke által megismerteti magát mi velünk, és hív minket, hogy bűnbánattal végleg elfordulva az őt negligáló élettől, kezdjünk vele élni, hálából azért a megváltásért, üdvösségért, amit ő a vére árán szerzett. Igen, ebben az új templomban őneki kell megállnia a középen. Körülötte gyülekezünk össze, hogy dicsőítsük egész Isten tiszteletünkkel. Őt kell, hogy dicsérjék énekkarok, gyülekezeti ének, imádság, odafigyelés, egymás iránti szeretetünk, tiszteletünk, az engedelmességünk, minden, ami köztünk történik. Most azt az ígét olvastam fel nektek, amit, ha Isten is úgy akarja, minden vasárnap látni fogtok, ide jövet a templomunk főbejárata fölött. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ez egy meghívó, ami mindenkinek szól, aki elmegy erre. Ha valaki messziről ránéz, tudja meg, hogy Jézus hívja. Aki betér ide, az tudja, hogy Jézus meghívásának tesz eleget. És aki elmegy és visszanéz, érezze, hogy Jézus már is visszavár bennünket. Ezzel a felirattal is azt szeretnénk tudatosítani mindenkiben, hogy az ő népe között, ebben a gyülekezetben is ő a lényeg. Nem emberek, nem egyes szolgálatok, még csak nem is az itt összegyűlő gyülekezet, hanem ő, aki folyamatosan magához hív, hitében, szeretetében növel bennünket, és aki egymás iránti szeretetünkre is tanít minket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Vegyük egy kicsit alaposabban szemügyre ezt a meghívót. Ki hív bennünket? Ő hív, aki született, mielőtt bármi teremtetett volna. Aki által jött létre a mindenség, aki fenntartja a mindenséget, aki az értelmet adó célja az egész kozmosznak. Ő hív, aki testé lett Szűz Máriától, meghalt Poncius Pilátus alatt, majd harmadnapon feltámadt és felment a mennybe. Ő hív, aki ezeket szeretetből tette, hogy megváltsa a mindenséget. Ő hív, akinek a kezébe van minden hatalom menjen és földön. Ő hív, aki egyszer váratlanul visszatér teljes dicsőségében, hogy újjáteremtsen. Mindent újjáteremtsen. Felette nincs senki, és semmi ebben a mindenségben. Ő az első, a legfelső, ahogy az írásban olvassuk. Tehát, ami meghívunk, nem jelentéktelen személy. És ezért azt sem lehet mondani, hogy szükségtelen. Bár sokan azt gondolják róla, hogy szükségtelen. Minek nekem Jézus? Mégis nagyobb szükségünk van rá, mint halnak a vízre, vagy madárnak a levegőre. Ő az, aki nélkül mozdulni se tudunk, aki nélkül nem élnénk, aki nélkül nem lehetne örök életünk, aki nélkül nem lehet az életünk teljes. Mindent mondhatunk rá, csak azt nem, hogy szükségtelen nekünk. Szükségtelen Jézus. Hív minket akkor is, testvéreim, amikor mi még nem törődünk vele. Mert eleve ilyenek vagyunk, hogy nem törődünk Jézussal. Eleve olyanok vagyunk, hogy magunkkal törődünk, magunkat istenítjük, magunkat dicsőítjük, a magunk sikereit akarjuk kovácsolni, a magunk karrierjét akarjuk építgetni, önön hírnevünkkel vagyunk elfoglalva, önön gazdagságunkkal, önön dolgainkkal, magunk körül forgunk, de ő már akkor is hív, amikor őt ilyen értelemben megvetjük, életünk perifériájára szorítjuk. Ő hív minket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ő hív minket. És miért hív minket? Kérdezzük másodszor. Azért hív, testvéreim, mert valami elképzelhetetlenül nagy rossztól akar megszabadítani, és valami elképzelhetetlenül nagy jóban akar részesíteni. Mi az a rossz, amitől szabadítani akar? Az a rossz az ősszüleink és a magunk bűne és vétke miatti pokorra jutásunk. Az örök boldogtalanság helyére való kerülésünk. És mi az a jó, amiben részesíteni akar? Az a jó, az Istennel való közösség. Az Istennel, aki minden jónak a foglalata, aki a summum bonum, a legfőbb jó. Az örök üdvösségben, az örök életben akar részesíteni. Mert az Isten nélküli élet a legfőbb rossz, és az Istennel való élet a legfőbb jó, ami létezik ezen a földön. Az előbbi a pokol, emez az örök élet. Előbbiben örökre nélkülözzük mindazt a gazdagságot, ami Istenben rejlik, ezért gyötrelem. Az utóbbiban bírjuk Istent, és mindazt, ami ő benne rejlik, és ezért örök boldogság. Jézus az átmenet a halálból az életre. Onnan emide. Azért hív önmagához, mert attól szabadítani, és emebben részesíteni akar bennünket. Nem akarja, hogy elkárhozzunk, hanem azt akarja, hogy örök életünk legyen. Csak akkor, amikor ezt megfontoljuk, akkor értjük meg, hogy mekkora jelentősége van ennek a rövid meghívónak. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Csak lassanként kezdjük vágni, ahogy a mai fiatalok mondják, hogy egyáltalán nem mindegy, nem jelentéktelen, hogy ő hív minket. Mert nem sok, hanem minden azon múlik, hogy elfogadjuk ezt a hívást, vagy nem. A földi életünk és örök életünk minősége, boldogsága, teljessége múlik ezen. Nagy a tét. Elfogadom-e, vagy nem fogadom el ezt a meghívót Jézustól? Döntő órák, döntő napok, döntő hetek, hónapok következhetnek, amíg a szívünkben, a lelkünkben döntés születik, és elhangzik az imádság, Jézusom, nem érdemlem, de elfogadom a meghívásodat. jövök hozzád, csatlakozok hozzád. Miért hív Jézus? Mert meg akar szabadítani a legfőbb rossztól, és a legnagyobb jóban akar minket részesíteni. És ezt miért teszi? Ezt miért teszi? Talán azért teszi velünk, mert megérdemeljük. Nem azért, hanem mert feltétel nélkül szeret. És azért adta életét a Golgotai kereszten, hogy vére árán érdemelje ki nekünk azt az örök nagy jót. Azzal adta bizonyságát az irántam és az irántatok való szerelmének, hogy meghalt értünk a kereszten. Azért hív, mint feltámadott Úr, mert végtelenül és feltétel nélkül szeret bennünket. Szeretetből akar megszabadítani a legfőbb rossztól, és részesíteni a legfőbb jóban. Jézus hív minket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. De kérdezzük harmadszor, testvéreim, hogy mire hív minket? Talán arra hív, hogy pár percet vele töltsünk. Talán arra, hogy legyen egy futó kalandunk vele. Talán arra, hogy valami felszínes kapcsolatot építsen velünk. Talán arra, hogy egy kis ideig a vendégei legyünk. Nem erre hív, hanem arra, hogy vele maradjunk. Vele éljünk, itt és örökre. Nem elégszik meg kevesebbel. Élethossziglan, véglegesen, örök élethossziglan csatlakozzunk hozzá. Ezt akarja. Sokan úgy tekintik, hogy eljövünk a templomba, itt egy kicsit Jézussal vagyunk, az ige közelében, aztán búcsút mondunk neki, áldás, békesség, Jézus, majd jövő héten megint jövünk, vagy két hét múlva. Addig se látjuk egymást, ha csak valami baj nem történik. Mert akkor aztán legyél ott, segíts rajtunk. Na hát Jézus nem erre hív minket, hanem arra hív, testvéreim, hogy földi életünknek elkezdődjön az a szakasza, aminek a középpontjában nem a mi végtelen hiú lényünk, nem a mi sikereink, nem a mi dicsőségünk, nem a családunk, nem a pénzünk, vagyonunk áll, mint meghatározó tényező, hanem csak és kizárólag ő az igében. Arra hív, hogy az életünkben egy döntő fordulat kezdődjön el. Úgy is mondhatom, hogy elkezdődjön az igazi keresztjén élet, vagy az igazi kegyesség, mert annak ez a lényege. Az igazi kegyesség, az igazi hívő élet, református kereszténység lényege az, hogy Jézus áll a középpontjában, az ige áll a középpontjában, és az határozza meg a gondolkodást, a döntéseket, az értékítéletet, a hétköznapi életmenetünket. Az igazi kegyes, református keresztjén ember Jézust hiszi, Jézust szereti, Jézust követi, körülötte forog, benne gyönyörködik, neki enged, benne az Istennek. Jézus arra hív, hogy ez végre valahára elkezdődjön, és ha elkezdődött, kiteljesedjen. És mi emberek éljünk az ő dicsőségére, és élvezzük a vele való közösséget. Ahogy a régi hitvallása, Westminsteri K.T. első kérdése mondja, hogy mi az életünknek a célja? Az, hogy Isten dicsőségére érjünk, és élvezzük a vele való közösséget. Jézus arra hív, hogy ez végre elkezdődjön, és ha elkezdődött, akkor kiteljesedjen. És kérdezzük negyedszer, kiket hív Jézus? Azokat hívja, akik terheket hordoznak. Amikor Jézus ezt mondta, akkor a terheken nem az élet terheit értette, hanem vallási szabályokat, vallási előírásokat, amiket a zsidó nép vallási vezetői raktak a népük nyakára. Azok ezeknek a betartása alatt nyögtek, szenvedtek, fáradtak. Ha ismerjük, mit jelentett a Tóra igája, vagy a Menny királyságának igája, hogy a rabbik nevezték a 248 parancsot és 365 tilalmat, nem is csodálkozunk Jézus szóhasználatán. A Jézus korabeli tanítók azt hirdették, hogy aki Istennek tetszeni akar, annak mindezt be kell tartania. És aki meg nem tartja be, az ne számítson semmi jóra az Istentől. Ha betartod legalább részbe, akkor az Isten a teljesítményük láttán kegyes lesz hozzájuk, és elfogadja őket, magához öleli őket. Ezeket az embereket szólította meg Jézus. Nekik mondta, hogy ti nyögtök a teher alatt. ti vagytok megfáradva a teher alatt. A ti erőtöket szívta ki ez a vallási erőfeszítés. Jöjjetek én hozzám, ti minnyájan. Jézus testvérek ma is hívja azokat, akikre a szüleik, bizonyos vallási vezetők, akár papok, akár lelkészek, vagy nem tudom én kicsodák, igeszerű vagy éppen bibliaellenes előírások, betartani valók tömegét helyezték, azzal azt sugalva, hogy ha ezeket betartjátok, akkor jók lesztek az Istennél, és ha nem, akkor meg haragszik majd rátok, és semmi jóra nem számíthatok tőle. Jézus ismeri azokat az embereket, akik ez alatt az elgondolás alatt nyögnek, és igyekeznek valahogy betartani az egyházi, vagy a vallási, vagy a bibliai szabályokat. Hogy valahogy az Isten előtt kedvessé tegyék magukat, és valahogy elérjék, hogy az Isten ne haragudjon réájuk. Némelyeknek ez bizonyos mértékig sikerül, mármint hogy betartani az előírásokat, meg a szabályokat. Akiknek így úgy vélik, hogy sikerül valamennyire ez a dolog, azok iszonyú büszke emberek. Nagyon büszkék, nagyon kihúzzák magad, hogy én külön vagyok mindenkinél. Büszkén hordozzák körül a tekintetüket a gyülekezeten, a többieken. Én fölöttetek állok, mert én jobb református vagyok, mert én minden nap, meg én mindenkor, meg újra, meg így, meg úgy. Akiknek meg nem sikerül, azok meg borzasztóan rettegnek, hogy jaj, mi lesz velem, hát most se sikerült betartanom ezt a szabályt, azt a törvény nem sikerült betartanom, pedig tudom, hogy ott van a, és most se, ó, az Isten mindjárt a fejemre üt valamivel, és valami baj fog velem történni, biztosan, és szorongnak, félnek az Istentől. De az biztos, hogy akár büszke lesz valaki, akár elkeseredett, rettegő, szorongó, vallásos ember, egy dolog hiányzik majd az életéből, a békesség. Csak egyet fog ismerni, a fáradtságot. Megfárad a vallási terhek, előírások, szabályok terhe alatt, hogy valahogy az Isten előtt valahogy kedvessé tegye magát, és elkerülje a rosszat. Jézus nekik szól. Ezeknek a vallásos erőködéstől kifáradt embereknek. Jöjjetek én hozzám minnyájan. Testvérek, az üdvösség nem megszolgálható, se részbe, se egészébe. Aki ezt hirdeti, az megrabolja Jézusnak a dicsőségét, mert egyedül ő az üdvözítő, senki más. Mi ahhoz nem tudunk hozzájárulni egy kis körömfeketényi jó cselekedettel sem, de el se tudjuk veszíteni egy körömfeketényi rosszal sem. Nem a mi érdemünk, a legkisebb részbe se az üdvözítés. Isten előtt egyedül kegyelemből vagyunk kedvesek, és ez a kegyelem egyedül Jézus érdeméért, az ő keresztjéért árad reánk. Ő egyedül Jézusért szeret minket, egyedül ő érte fogad el minket, egyedül ő érte ölel magához, egyedül ő érte hajlandó velünk valamit kezdeni. Jöjjetek hát én hozzám minnyájan. Persze hadd utaljak arra is, hogy ez a hozzá menetelünk, ez minket egészünkben érint. Egész lényünket, egész egzisztenciánkat érinti. Jézus nem csak a lelkünket akarja, hanem a testünket is. Úgy nem csak az eszünket akarja, hanem az érzelmeinket is. Nem csak az akaratunkat óhajtja, hanem a pénztárcánkat is. Jézus szőröstül bőröstül akar bennünket. Azt akarja, hogy egészen hozzájöjjünk úgy azzal, amik vagyunk. Az erényeinkkel is, meg a bűneinkkel is. A vélt erényeinkkel és a vélt bűneinkkel is. Mindenestől. Azt akarja, hogy imádságban megkeressük, hozzáforduljunk és átadjuk neki magunkat. Úgy, ahogy vagyunk. Amint vagyok sok bűn alatt, fogadja Jézusom. Énekeljük a 460. énekben. És hadd utaljak még arra, hogy a megterhelt és megfáradt embereken az igénynek alapértelmét egészen kiszélesítve érthetünk olyanokat is, akik a munka, a stressz, az elvárások, a betegség, a lelkiismeret furdalás, a szegénység, és még ki tudja, milyen terhek súlya alatt nyögnek. Mennyi ilyen ember van? Hát őket nem hívja Jézus, de őket is hívja. Nem csak a vallási terhek alatt, a vallási előírások terhe alatt görnyedező embereket, akik belefáradnak abba újra meg újra, hogy teljesítsék az vallási egyházi előírásokat. Nem csak őket hívja Jézus, hogy egészen adják neki magukat, hanem ezeket az egyéb terhek alatt görnyedező embereket is. majd a ránk következő vasárnapokon, ha Isten éltet minket, ilyen embereket veszünk sorra, akik Jézushoz jöttek valamilyen problémával, és láttuk, hogy Jézus, hogy látjuk, hogy hogy gyógyítgatja, hogy emeli fel majd őket. Minden esetre mindnyájan, akik itt vagyunk, magunkra vonatkoztathatjuk Jézus hívását ebben az órába. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve. És mit ígér Jézus? Mit ígér? Azoknak, akik hozzáfordulnak, azoknak azt ígéri, hogy megnyugtatlak benneteket. Megnyugtatlak benneteket. Békességet adok nektek. Hát jöjjetek én hozzám, mert én békességet adok nektek. Ezzel biztatja az ő hallgatóságát, mindenkori hallgatóságát a hozzávaló fordulásra, a szívüknek, életüknek átadására. Én békességet adok nektek. Diszharmonikus életetekbe, lelketekbe végre harmónia költözik. Diszonanciába harmónia lesz. Jöjjetek én hozzám, és én egy gyökeres, mély változásba részesítelek benneteket. Békességet adok nektek, a helyetekre teszlek benneteket, és bennetek is az életetekbe, és a helyére teszem a dolgokat. A szívetekbe, a lelketekbe is a helyére teszem a dolgokat. Ne féljetek tőlem! Jöjjetek én hozzám, és békességet adok nektek. Testvérek, ma meg kell ezt hallanunk. A mai világban látjuk, hogy az emberek nem találnak békességet, már mindenhol keresik. Keresik a lelküknek a nyugodalmat, de nem találják. Nem adja meg a pénz, nem adja meg a siker, nem adja meg a nem tudom micsoda és kicsoda, az új nő, az új férfi, a szex, a nem tudom én micsoda, nem adja meg a lélek békességét. Csak erőlködök, erőlködök, vagy büszke vagyok, vagy szorongok, de fáradt vagyok. És zaklatott vagyok, ideges vagyok, feszült vagyok, stresszes vagyok, majd szétrobbanok. Ha valaki egy kis ujjával megérint, már is ráöntöm az egész haragomat és a dühömet. Elárulnak az érzelmeim, az érzelmi megnyilvánulásaim. Nincs békességem. Nincs nyugalmam. Jézus azt mondja az embernek, aki ilyen belső nyugtalanságtól, diszharmóniától szenved, gyötrődik és gyötör másokat is maga körül. Jöjj én hozzám, és én megnyugtatlak téged. Békességet adok neked. Testvérek, csodálatos dolog, hogy az igazi kegyes innen ismerszik meg. Az igazi kegyes onnan ismerszik meg, hogy a lelkébe harmónia van, békesség van, legalábbis többnyire. Ha igazán Jézussal van, ha igazán közel van az Úrhoz, igazán ige közelbe van, békessége van a lelkében. Ezért békességbe tud élni a másik emberrel is. Szeretetbe tud hozzá viszonyulni. Az az ember, aki csak azt látja, hogy nekem teljesíteni kell ezt és azt a vallási előírást, egyházi szokást, hagyományt, és belefeszül ebbe, hogy valahogy megcsinálja, kifárad, izzadságszagú lesz, és a lelke nyugtalan marad. Ránéz valaki, azt mondja, na ez nem egy autentikus keresztjén, egyáltalán nem kívánatos ez a kereszténység, ez itt küszködik, minden nap ott van a templomban, látszik, hogy görcsöl, próbálja, máskor büszke, de igazából fél, és nincs békessége igazán, nincs békes, nem sugárzik a szeméből, az életéből a nyugalom. Nem kívánatos nekünk ez a fajta kereszténység. Nagyon sokan így vannak. Az igazi kegyes betestvérek, ott van a Krisztus békessége, mert tapasztalat, valóságos tapasztalat, hogy ha kegyelem vigasztal meg, ha a kegyelem emel föl, ha elfogadtam Jézust, akkor megnyugszik a lelkem. Megnyugszik a lelkem, ha tudom, hogy Isten feltétlen szeret a Krisztusért. Hiszed ezt az ígének? Hiszed ezt az ígének? Jézusért, az ő véréért, drága áldozatáért, feltétlenül, minden érdemem ellenére és nélkül szeret engem Isten. Megnyugodtál már ebbe? Elhív ezt a bibliai drága üzenetet? Jöjjetek én hozzám, minnyen, és én, mondja Jézus, én, nem az egyház, nem a pap, nem a lelkész, nem a nem tudom micsoda, megnyugtatlak benneteket. Ezek után már csak egy mondani valója van Jézusnak. Azt tudnélik, hogy miután hittel csatlakoztok így hozzám, megnyugvást találtok a lelketeknek, vegyétek fel az én igámat. Az én igámat. Az ő igája az ő kijelentett akaratát jelenti. Aki hozzám jön, annak én adok egy feladatot, hogy teljesítse, amit én mondok neki, mondja Jézus. De nem úgy van, hogy hozzám jöttök, megnyugtatlak benneteket, aztán meg szélne keresztelek benneteket, hogy most már éljetek, ahogy tudtok, legyetek liberálisok. Minden szabad most már nektek. Nem. Hanem azt mondja, jöjjetek én hozzám, és vegyétek föl magatokra az én igámat. Vagyis az én akaratom teljesítését vállaljátok be. Az én igéimnek a követését vállaljátok be. Világos szabályaim, parancsaim vannak, ez az én igám. Ti, akik hozzám jöttetek, mert megfogadtátok a hívásomat, akiket megnyugtattam a szeretetemmel, most már tartsátok be az én szabályaimat. Éljetek az én szabályaim szerint. Ezzel Jézus testvérek megmutatta azt, hogy a hozzáforduló és általa megnyugtatott emberek hogyan fejezhetik ki a hálájukat iránta. A hálájukat. Akik átélték testvérek ma is, hogy Jézushoz jöttem, és ő a kegyelmével, szeretetével megnyugtatott, én hálás leszek neki akkor. Hogy fejezzem ki a hálámat? Neki nem borítékot kell adnunk, meg nem tudom milyen adományokat kell átutalni. Neki nem. Tartsd be a igéimet. Élj a hétköznapi életben az én akaratom szerint. Ezzel háláld meg. Mindazt a jót, amit kaptál, ezzel háláld meg. És így a Jézus kegyelmét átélt, az ő szeretetében hívő ember, a megnyugtatott lelkű ember, egyszerűen hálából igyekszik betartani Jézusnak az akaratát, és úgy élni, hogy ő mutatja a hétköznapjában, otthon, a munkahelyen, az iskolában, az utcán, bárhol, ahol van. Hálából. Nem azért, hogy valamit elérjen. Nem félelemből, hogy jaj, mi lesz, ha nem... Nem. Hálából. Azért, mert mindent megkapott Jézustól. És Jézus, hogy a maga igáját még kedvesebbé tegye az ő általa megnyugtatott emberek számára, elkezdi magasztalni az ő akaratát, és azt mondja, az én igám gyönyörűséges és könnyű. Az én igám gyönyörűséges és könnyű. Gyönyörűséges, az az örömmel hordozható. Azt a másik igát, a farizeusok igáját, azt az 500 valahány parancsot. Majd belegebettetek, úgy hordoztátok. Nem volt benne örömötök semmi. De az én igám teljesítésébe, az én akaratom követésébe gyönyörűséget találtok. Az örvendetes dolog. Örülni fogtok. És könnyű lesz, vagyis könnyen elhordozható az én akaratom. A farizeusokról mondta Jézus egy másik alkalommal, hogy elhordozhatatlan terhekkel terhelik meg az embereket. Az emberi életet. Olyan követelményrendszerrel, hogy nem lehet élni tőlük. Az ember még a következő lépését is meg kell, hogy gondolj, hogy most 40 centi legyen, vagy 20 centi. Megfoghatok-e egy bolhát, vagy egy tetűt szombatnapon? Ilyeneken kellett gondolkozni. Az egyiket meg lehetett, a másikat egyébként nem lehetett. Nem lehet élni benne. Olyan iga, de az enyémbe lehet. Az enyém könnyű, mondja Jézus. Könnyű. És miért könnyű? És miért gyönyörűséges az ő parancsainak az igája? Miért könnyű? Azért, mert azokkal van Jézus, akik fölveszik azt az igát. Jézus ott van mellettük, mintha igavonó társuk lenne. Ott van mellettük. Jézus ott van mellettünk, nem hagy magunkra bennünket, hogy na most akkor itt vannak a parancsaim, tartsd be. Vagy sikerül, vagy nem, nem baj, nem érdekes, de tartsd be. Nem, ott van mellettünk. Mint egy ilyen igatársunk. Itt van mellettünk a nehézségekben, az örömökben, a betegágyon, a halál szélén. Itt vagyok mellettetek. És ezért, igazából az én jelenlétem miatt könnyű és gyönyörűséges az én akaratom teljesítése. És miközben ott vagyok veletek, két dolgot tanítok nektek folyamatosan, mondja még mindezekhez Jézus. Azt tanítom nektek, amit így nevez, a szelídséget és az alázatot. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos. Látjuk Jézusba, testvérek, hogy ő milyen szelíden és milyen alázattal hordozta az atya akaratának az igáját, akkor is, hogyha az a keresztre vitte őt. Ha meg kellett halnia miatt, a szenvednieket, a szembeköpték, megkorbácsolták, agyonverték, mielőtt keresztre szögezték volna. Alázattal és szelíden. Nem volt tiltakozás benne, nem volt ellenállás benne, nem szidalmazta az őt igazságtalanul bántókat, az ő ellenségeit, hanem szelíden és alázattal ment. minden gyűlölet falai között. Szeretetlenség, hitetlenség sziklái között. Most ti nektek ugyanezt fogom megtanítani. Életetek végéig ezt fogjátok tanulni. Mert ott vagyok mellettetek, akik hozzám jöttetek, akiket megnyugtattam, akik fölvettétek az én akaratom teljesítésének az igáját. Ezt tanítgatom nektek minden napon. A szelídséget és az alázatot. És ehhez is hozzáfűzi Jézus. Minél szelídebbek és minél alázatosabb vagytok, annál inkább nyugalmat fogtok találni a lelketeknek. Ezt már kétszer mondja ebben a szakaszban. Mert az is nyugalmat talál a lelkének, aki hozzájön, és megnyugszik az ő kegyelme által. Hogy megbocsátattak a bűneim, hogy nem kell a pokolra menem, hanem örök életem van. Hogy szeret engem az Isten, ingyen kegy. Ez is megnyugtatja az ember, de az is, amikor szelíd és alázatos, az is megnyugtatja. Ha Jézustól tanulod ezt a két dolgot, akkor növekszik a szívedben, növekszik az életünkben az Istennek a békessége. Nos, az igazi kegyesség, az igazi Isten tisztelet, erre hív meg bennünket Jézus. Amikor azt mondja nekünk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, békességet adok nektek. Vegyétek föl magatokra aztán az én igámat, az én akaratom teljesítésének kötelezettségét. Ez az iga nem nehéz, mert ott vagyok mellettetek, és így módon az én akaratomat teljesíteni könnyű és gyönyörűséges lesz a számotokra. És ott léve mellettetek, tanítgatlak benneteket a szelídségre meg az alázatra, hogy még nagyobb nyugalmat találjatok magatoknak, hogy még inkább derű és boldogság legyen a szívetekben, már itt a földön is, és aztán a halál után is. Kívánom, hogy fontoljátok meg, testvéreim, hogy ma ki hív bennünket, miért hív, mire hív, kiket is hív, mit ígér és mit parancsol nekünk. Fontoljátok meg ezt a hívást alaposan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te, aki a dicsőségben vagy, ülsz az Atya jobbján, lehajolsz hozzánk porszem emberekhez, akiket megváltottál véreddel, és megszólítva a szívünket, hívogatsz minket magadhoz ma is, ugyanúgy, mint ahogy akkor régen, amikor itt jártál a földön. Köszönjük néked, hogy te ma is ugyanaz a valaki vagy, aki meghaltál értünk, és aki feltámadtál, élsz. Köszönjük néked, hogy ma is tele vagy hatalommal, és teljes vagy szeretettel. És köszönjük néked, hogy te mindebben részesíteni akarsz minket. Meg akarsz menteni a kárhozattól, és örök életet akarsz adni. Akarod, hogy elkezdődjön földi életünkben egy új szakasz, melynek középpontjában te állsz. Egy új szakasz, amelyben te vagy a meghatározó tényező. Egy új szakasz, amelyben a te akaratod az irányadó. Amelyben nem a félelem és nem valami érdemhajhászás a célunk, hanem a hála mozgat minket. Köszönjük, hogy adod és világossá teszed az akaratodat előttünk a Biblia által. És köszönjük, hogy ott vagy mellettünk, amikor megparancsolod ezt vagy azt tenni, mondani. És te erőt adsz nekünk, hogy végre tudjuk hajtani a legnehezebb parancsolataidat is. Köszönjük te néked, hogy nem hagysz minket magunkra, hanem szelídségre és alázatosságra oktatsz minket. Előtted elsősorban és emberek közötti viszonyunkban is. Hadd legyünk olyanok, Urunk, akik hozzád jövünk, akik egészen átadjuk neked magunkat erre a teljesen más minőségű földi életre, és akik benned megnyugodva, általad megnyugtatva, nyugodtan néznek a halálra is, és az utána következőkre is, mert tudják, hogy örök életük van. Köszönjük néked, hogy elhangzik itt újra és újra a te hívásod. Kérünk, hogy hadd legyünk minél többen, akik meghalljuk, és akik engedünk ennek. Akár ma is, itt is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, amikor kérünk gyülekezetünkért. Imádkozunk azért a kisgyermekért, akit megkereszteltünk, a kis Leáért, testvéréért és a szüleiért, hogy áld meg őket is gazdagon. Ahogy eddig is tetted, úgy ezek után is hordozzad őket, vezesd őket, áld meg életüket, családjukat. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal vedd körül őket. Esedezünk hozzád azokért, akik kórházban voltak, és éppen felépülőben vannak. A te gyógyító szereteteddel áld meg őket, vigasztald és erősítsd őket testileg is, és hitben is, hogy beléd kapaszkodhassanak. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk gyülekezetünkért, hogy áld meg a kis gyermekeket, akiket idehoznak hétről hétre. Áld meg a szívükben a hallott igéket, és munkálkodj, hogy a te irántad való hit és bizalom ébredhessen föl ő bennük. Esedezünk hozzád, Urunk, mindazokért, akik elsodródtak a gyülekezetünktől valamilyen oknál fogva, hogy hozd vissza ide őket közénk. Hozd vissza őket, mint patakokat a száraz földön. Köszönjük te néked azt, hogy esedezhetünk városunkért, hogy adj itt lelki megújulást, add, hogy minél több honfitársunk tudjon nem csak itt, hanem az egész országba felét fordulni, hozzád térni, és veled egy új életet kezdeni. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg népünk vezetőit, bölcsességgel és irántad való hittel, népünk iránt való szeretettel. Vezesd őket, és adj nekik erőt, hogy elvégezhessék küldetésüket a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, abban a biztos tudatban, hogy mielőtt kiáltottunk, te már meghallgattál bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a közös énekkar két énekét. Testvéreim, a hirdetéseket hadd mondjam el. Hirdetem néhány programunkat. Az előttünk álló héten a szokott gyülekezeti alkalmainkat szokott ideigben megtartjuk. Ma délután házaspári kör lesz Földesi András testvérünkéknél a Mura utcában. Ott lesz a gyerekvigyázás is. Szeretettel hívjuk a házaspárokat a délutáni alkalomra. Holnap hétfőn délután nyugdíjas kör lesz, erre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő szombaton húsvéti gyerek délután lesz, 14 óra 30-kor kezdődik, tehát 14:30-kor a gyerekeket korra nemre való tekintet nélkül várjuk szeretettel ezen a gyerek alkalmunkon. Hirdetem a testvéreknek, hogy készülődünk Erdélybe a nagysolymosi testvérgyülekezetünkhöz. Május 25-től 29-ig lesz ez a kirándulásunk. Aki szeretne jönni, kérem, hogy jelezze minél előbb, hogy tudjuk jelezni az ottaniaknak, hogy hány emberre számítsanak. Tehát május 25-től 29-ig. Kicsit később majd, július 25-től 29-ig, tehát dátumra egyezően a májusi dátumainkkal, csak júliusban lesz az angol tábor itt a gyülekezetünkben, a Vasárnap Iskolai Szövetség szervezésébe. Erre is készülődjünk. 15.000 forint, ha jól emlékszem, a benevezési díj. Lehet jönni a gyerekekkel, hozni őket, este haza kell, hogy menjenek, de napközben itt lehetnek, és angoloktól tanulnak angol nyelvet. A Bibliához kapcsolódik ez is, ez a program is. Ajánlják másoknak is a testvérek. Hirdetem azt, hogy május 31-éig lehet jelentkezni a Biblia Szövetségnek a budapesti bibliaiskolájába. Ez egy 3 éves bibliaiskolai tanfolyam, egy alapképzést ad az oda jelentkezőknek. Általában mindig is hét végeken vannak az alkalmak. Kitettem a plakátot ide a folyosóra egy ideiglenes hirdetőtáblára, azon elolvashatják a testvérek. Ha valakinek van erre ideje, kedve, és elmegy oda, biztos, hogy egy alapos tájékoztatásba, tanításba lesz része. Május 31-ig lehet erre jelentkezni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ha jönnek ide a templomba, és nem találnak kint parkolót, akkor ideiglenesen lemehetnek a fürdőnek a parkolójába, az alaksori parkolóba, mert ott is szokott lenni hely. Elég nagy parkoló is. Bár ott vannak a sorompók, de nem működnek. Tehát amíg azok nem működnek, nyugodtan lehet használni ideiglenesen. Aztán majd, ha elkészül az udvarunk is, akkor az udvaron is lehet egy pár autó, itt is elfér majd. Ha jól emlékszem, 9 parkolónk lesz, ha minden rendben lesz. Úgyhogy ide is majd be lehet szépen állni. De egyelőre, ha úgy jönnek és nem találnak itt a közelbejét, ne essenek kétségbe, nem menjenek le, akár itt, akár ott a két épület között le lehet menni a parkolóba, a mély garázsba. Hirdetem a testvéreknek, hogy használjuk ki azt, hogy van egy új templomunk, igaz, még nincsen teljesen kész, de lehet ide hívogatni másokat. Ez egy ilyen jó apropó lehet, hogy valakinek mondjuk, hogy van egy új templomunk, és jöjjön el velünk egy istentiszteletre. Hát, ha megszólítja az ige, hát, ha úgy érzi, hogy máskor is szívesen eljön ide közénk. Aki most így jött ide, a szeretettel köszöntjük, és máskor is visszavárjuk ide közénk. Hirdetem a testvéreknek, hogy az anyagi helyzetünk, a gyülekezet anyagi helyzete nem túl rózsás. Az elmúlt alkalommal a gondnokurunk beszélt erről, úgyhogy azt kérte, és most én visszhangzom, amit ő kért, hogy aki eddig az építkezést finanszírozta, most egy kicsit finanszírozza a gyülekezetet is, mert a számláinkat azért ki kellene valahogy fizetni. És ez nem nagyon jó, hogy egy paraszt hajszál választ el bennünket az anyagi csődtől. Tehát oda rendkívül sok pénzt adtak a testvérek az építkezésre, és még most is jönnek az adományok, és ezeket újra és újra szeretnénk nagyon, nagyon komolyan megköszönni, mert egy óriási teljesítmény a gyülekezetünktől, hogy ezt az építkezést eddig is így finanszírozta, ahogy. De most kérjük a testvérektől, hogy felelősen több hónapon keresztül figyeljenek oda a gyülekezet persejpénzére, egyház fenntartó járulékokra, rendkívüli adományokra, hogy a már is keletkezett több százezer forintos hiányunkat tudjuk valahogy kezelni, és tudjuk ezt valahogyan pótolni. Köszönöm a testvéreknek a megértését. Tudom, hogy nehéz anyagi helyzetben van mindenki, minnyáján abban vagyunk, de köszönöm, hogy értik ezt, és tudnak, ahogy tudnak segíteni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül a 449. énekünket lapozzuk fel. 449. 449. Énekeljük el az első két versét. Első két versét, valamint az ötödik versét. Tehát 449, első két versét és az ötödik versét. Az első vers így kezdődik: Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. Imádságunkat énekeljük el. Thank you. áldás békesség.